Füles bagolyolvasó. Gui, de Maupassant. Berthe, öreg barátom, mert egyik másik barátunk néha jóval idősebb, mint mi, öreg barátom, Bonnet doktor többször is meghívott magához Lyonba. Mivel amúgy sem ismertem még Auvergnet, 1876 nyarának derekán végre is elhatároztam, hogy meglátogatom. A reggeli vonattal érkeztem, s az első, akit megpillantottam az állomáson, a doktor volt. Szürke ruhát viselt, s hozzá fekete, kerek, széles karimájú és igen magas puha nemes kalapot, mely fölfelé összeszűkült, mint a kandalló kürtője igazi auvergnei kalap volt, a szénégetőkre emlékeztette az embert. Ebben az öltözékben, melyhez világos színű, rövid kabát járult, törékeny testével és busa őszfejével a fiatal emberként hatott a doktor. Azzal a kitörő örömmel ölelt meg, amellyel a vidékiek régvárt barátaikat fogadják, s körülmutatva büszkén kiáltotta. Hát ez a mi Auvergneünk. Egy sor hegyet láttam magam előtt, semmi mást, a csúcsok, meg annyi csonkakúp, alig ha nem tűzhányók voltak valaha. A doktor ujja aztán a város nevét jelző tábla felé lendült, mely ott díszelgett az állomás épület homlókán. Riom, a bírák hazája, a bírói kar büszkesége, imondta, bár több joggal lehetne az orvosok. Há, az aja. Miért? Nevetve válaszolt, hogy miért? Fordítsa meg a nevet. Móri lesz belőle, vagyis meghalni. Hát ezért telepettem le itt, fiatal barátom, és tréfájával roppant elégedetten, kezét dörzsölve magával vitt. Ebb csak felhajthattam egy csésze kávét, már is mennem kellett, hogy megtekintsem az óvárost. Megcsodáltam a patikus házát meg a többi híres házat. Mint fekete volt, de igen ékes, csupa ékszerdoboz. Homlokzatuk dúsan faragott kő. Megszemléltem, továbbá a Szentszűznek, a mészárosok patronájának a szobrát, sőt meghallgattam egy mulatságos történetet is ezzel kapcsolatban, amit máskor mondok majd el, aztán Bonnet doktor így szólt. Most 5 percnyi türelmet kérek, meg kell látogatnom egy beteget, utána pedig felviszem az hátelgújoni dombra, mert még ebéd előtt meg akarom mutatni magának a város látképét és az egész fúj, de dömehegyláncot. Megvárhat lent az utcán, épp csak felszaladok, s már jövök is. Egy régi ház előtt hagyott magamra, egy komor, zárt, néma, gyászos hangulatot árasztó palota féleség előtt, amilyen temérdek van vidéken. Ezt azonban kivált kép nyomasztónak éreztem, és hamar rájöttem arra is, hogy miért. Az első emelet nagy ablakait ugyanis fél magasságig tömör fatáblák fötték. Csak a felső részük nyílott, mintha e hatalmas kőládarabjait még abban is meg akarták volna gátolni, hogy kinézzenek az utcára. Amikor a doktor lejött, közöltem vele megfigyelésemet. Helyesen következtetett, mondta, annak a szerencsétlennek, akit ott tartanak, nem szabad látnia, mi történik kint. Őrült szegény, vagy inkább fogya. Tékos elméjű, még pontosabban, szgyügyű, arra maguk felé, Normandiában, félnótásnak nevezik az ilyet. Bizony, szomorú história ez, s különös kóreset is egyben. Akarja, hogy elmondjam, bólintottam, már is belefogott, íme. 20 esztendővel ezelőtt te háztulajdonosainak, akiknek házi orvosa vagyok, gyerekük született, egy kislány, aki látszatra ugyanolyan volt, mint a többi, de csak hamar észrevettem, hogy bár a teste remekül fejlődik a kicsinek, az értelme még csak nem is nyiladozik. Igen korán kezdett járni, de egyetlen szót sem lehetett kicsalni belőle. Először azt hittem, süket. Aztán megállapítottam, hogy kifogástalanul hall, viszont semmit sem ért. Az erős zajokra összerezzent, megijedt, bár nem is tudta, mitől. Szépen növekedett. Gyönyörű gyerek volt, de néma. Néma, a kellő értelmi képességek hiány. Mindent megpróbáltam, hogy fellobbantsam benne a gondolat cikráját. Semmi sem vezetett eredményre. Eleinte úgy láttam, a dajkáját megismeri. De mihelyt elválasztották, az anyát sem ismerte meg. Soha sem mondta azt a szót, melyet a gyerekek elsőnek ejtenek ki, s a haldokló katonák utolsó leheletükkel suttognak el a csatatéren, mama. Olykor gagyogott, máskor sírt egy sort. Ez volt minden. Ha szép volt az idő, folyvást nevetett, aprókat sikongatva, ami madárcsicsergésre emlékeztette az embert. Ha esett, sírt, és keservesen, ijesztően vinyogott, akár a halál szelét érző kutya. Szeretett hemperegni a fűben, a fiatal állatok módjára, snyargalászni, mint a bolond, és reggel tapsikolva köszöntötte a napot, ha besütött a szobájába. Amikor pedig kinyitották az ablakát, már rugdalozott az ágyában, s megint csak tapsolva kérte, hogy öltöztessék fel azonnal. Egyébként úgy látszott, nem tesz különbséget az emberek közt, anya és nevelőnője, apja és jó magam, a kocsis és a szakásné közt. Kedveltem boldogtalan szüleit, és csak nem minden nap meglátogattam őket. Gyakran ott is vacsoráztam náluk, és így módomban állt megfigyelni, hogy Berphe, mert a Berphe nevet kapta, megismeri az ételeket, s van, amit jobban szeret, van, amit kevésbé. 12. évében járt ekkor. Külsőre olyan volt, mint egy 18 éves lány, és már a fejemre nőtt. Az az ötletem támadt tehát, hogy kifejlesztem az ínyentséget benne, s ezzel fogékonyá teszem az árnyalatok iránt. Hogy az ízek sokfélesége, az amatok skálája által, ha nem is éppen gondolkodásra, minden esetre ösztönös különbségtevésre szorítom, ami már valami egyszerű agymunkának tekinthető. Később aztán, szenvedélyeihez folyamodva, s kiválasztva a legalkalmasabbat közülük, valamilyen megrázkódtatást kell előidézni, amely a test közvetítésével az értelemre is hat, majd egyre serkenti az agyön tudatlan működését. Egy alkalommal tehát két tányért tettem elébe, az egyikben leves volt, a másikban nagyon édes vaníliakrém. És felváltva megkóstoltattam vele hol az egyiket, hol a másikat. Aztán ráhagytam, hadd válasszon. A krémet ette meg. Rövid idő alatt nagy ínyencé neveltem, olyan ínyencé, hogy egyéb gondolata, vagy inkább vágya se volt, mint az evés. Nagyszerűen kiigazodott az ételek közt, ha valamit fogára valónak talált, rögtön nyúlt érte, mohón maga elé húzta. S, ha aztán elvették tőle, bömbölésben tört ki. Akkor feltettem magamban, megtanítom rá, hogy ő is a csengő szavára jöjjön az ebédlőbe. Ez már sokáig tartott. De, végül is sikerült. Homályos tudatában nyilván bizonyos összefüggés alakult ki hang és ízlés között, kapcsolat teremtődött két érzék között, kölcsönös jelzőszolgálat és természetesen valamiféle képzett társítás is. Ha ugyanezt a két test működés közti kötyelszerűséget egyáltalán képzetnek lehet nevezni. Tovább folytattam a kísérletet, s megtanítottam arra is, de micsoda vesződtséggel, hogy az étkezés idejét a fali óráról olvassa le. Sokáig semmiképpen sem tudtam figyelmét a mutatók felé terelni, de az óraütés megragadta. A többi már gyerekjáték volt. Megszüntettem a csöngetést, mindenki akkor állt fel és vonult asztalhoz, amikor a kis rész kalapács delet jelzett. Arra viszont hasztalan igyekeztem rávezetni, hogy számolja is az ütéseket. Ahogy megszólalt az óra, rohant az ebédlőbe. De aztán lassacskán fel kellett fedeznie, hogy nem minden csendítés egyenlő értékű az étkezések szempontjából. És szeme, füle után igazodva, most már gyakran tapadt az óra számlapjára. Amikor ezt észrevettem, délben és 6 órakor, mihelyt eljött a pillanat, amire várt, minden nap oda mentem az órához, s a 12-es, illetve a 6-os számra helyeztem ujjamat. És csak hamar megállapíthattam, hogy figyelemmel kíséri a kis rész karok mozgását, amiket egyébként több alkalommal is körülforgattam előtte. Megértette a dolgot, vagy helyesebben felfogta, sikerült beleplántálnom az időfogalmát, azaz hogy inkább, érzését, ami pontyokkal is elérhető, pedig nekik órájuk sincsen, pusztán azzal, hogy pontosan ugyanabban az időben adunk nekik enni minden nap. Attól fogva, hogy idáig eljutottunk, Berphemin. De figyelmét a házban található időmérő eszközöknek szentelte. Reggeltől estig nézte, hallgatta őket, leste az órák múlását. Sőt, egyszer meglehetősen furcsa dolog történt. Az ágya fejénél függő szép Czwi, Lajos stílű rokokó óra ütőműve elromlott, s ezt ő is észrevette. Már 20 perce várta, szeme a mutatón, hogy felcsendüljenek a 10 órát jelző ütések. A mutató azonban túl haladt a számon, s az óra csak nem szólalt meg. Ettől megdöbbent, annyira megdöbbent, hogy leült, nyilván épp úgy felzaklatva, mint bárki más, ha valami nagy csapás éri. És valami különös makacsággal ott rostokolt a kis szerkezet előtt egész 11-ig, látni akarta, mi történik. Persze később sem hallott semmit. És akkor, talán vakdühre gerjedve, mint, akit becsaptak, megtévesztettek, talán megrémülve, mint, aki félelmes titokkal találkozik, vagy nekivadulva, mert váratlan akadálya támad vágyai kielégítésének. Felkapta a kandallónál heverő csípővasat, és egy szempillantás alatt szétverte a fali órát. Tehát már működött, következtetett az agya, bár igen kezdetleges módon, és rendkívül egyoldalúan, mert csak az órákat tudta megkülönböztetni egymástól, a személyeket még mindig nem. Hogy hajlandó legyen az újabb értelmi erőfeszítésre, szenvedélyeihez kellett folyamodni, a szó anyagi értelmében. S hogy vannak, annak hamarosan másféle bizonyítékát is láttuk, sajnos, lesújtó bizonyítékát. Valóságos szépség lett belőle, remek példánya a fajának, bámulnivaló és bárgyú Vénusz. 16 éves volt, és ritkán láttam ilyen tökéletes idomokat, ilyen hajlékony termetet, ilyen szabályos vonásokat. Vénuszt mondtam, ugye? Az volt, szőke, húsos, erőteljes Vénusz, nagy, világos és üres, Lemvi. rákkék szemmel, duzzadt, széles szájjal, ínyenc, érziki, csókra termett szájjal. Nos, egyik reggel beállított hozzám az apja, valahogy különösnek találtam az arc kifejezését, s miután leült, köszönésemet se viszonozva, így szólt. Nagyon komoly beszédem volna önnel. Vajon férjehez lehetne adni Berphet? Felkaptam a fejem, férjehez adni Berphet? Kiáltottam, de hisz, ez lehetetlen, igen, tudom, de gondoljon arra, doktor úr, hogy talán, azt reméltük, ha gyerekei lennének ez nagy megrázkódtatást, nagy boldogságot jelentene számára, és ki tudja, nem nyílna-e meg az esze az anyaságban. Gondolkodóba estem, az apának igaza volt. A roppant újdonság, a csodálatra méltó anyai ösztön, mely az állatok szívében épp úgy ott él, mint a nőkében, melynek szavára hatjuk szembe száll az acsargó kutyával, hogy megvédje csibéit, mindez csak ugyan forradalmat, gyökeres változást idézhet elő ebben a renyhe fejben, megindíthatja végre a gondolkodás gépezetét. Egyébként rögtön eszembe jutott egy személyes tapasztalatom is. Pár évvel azelőtt volt egy kis vizslaszukám, de olyan ostoba, hogy semmire sem mentem vele. Aztán megkölykezett, és egyik napról a másikra, ha nem is éppen értelmes, minden esetre egész, hasonló lett sok kevéssé kiművelt kutyához. És alig hogy megcsillant előttem ez a lehetőség, szerettem volna mielőbb férjnél látni Berphet, bár nem annyira az iránta és szegény szülei iránt érzett barátság miatt, mint inkább tudományos kíváncsiságból. Vajon mi történik majd? Ez volt aztán a fogas kérdés, ezt feleltem hát az apának. Lehet, hogy helyes a szándéka. Meg lehet próbálni, próbálja meg, de, alig ha talál olyan fiatal embert, aki hajlandó lenne erre. Halkan felelte, már találtam, elképettem, de megfelelőt, az önök társaságából valót. Habogtam, olyat, hangzott a válasz, H.M., és, szabadna megtudnom a nevét. Éppen azért jöttem, hogy megmondjam önnek, és a tanácsát kérjem. Gaston Dubois, de Lucellesről van szó. Majdnem kicsúszott a számon a nyomorult, de fegyelmeztem magam, és rövid hallgatás után kijelentettem. A dolog rendben van, nem látom semmi akadályát. Szegény, megszorította mindkét kezemet. Jövő hónapban meg lesz az esküvő, mondta. Gaston Dubois, de Lucelles jó családból való semmire kellő volt, aki miután elverte apai örökségét, és mindenféle piszkos adósságot csinált, új pénzforrás után kutatott. Mint látja, talált is, egyébként kellemes külsejű, jó kiállású férfi volt, de élfajhász, a vidéki aranyifjak undorító fajzatából, minden esetre elfogadható férjelöltnek látszott, akitől később meg lehet majd szabadulni némi járadékkal. El is jött Berphéékhez, udvarolt, tette a szépet a szép félkegyelmű lánynak, aki különben láthatólag tetszett neki. Virágot hozott, csókolgatta a kezét, a lábához ült, és gyöngét szemeket meresztett rá. Berphe azonban ügyet sem vetett a kedveskedéseire, és semmi jelét nem adta, hogy megkülönbözteti a körülötte élőktől. Megkötötték a házasságot. Elképzelheti, mennyire fel voltam csigázva. Már másnap meglátogattam Berphet. Hát ha nyomát látom az arcán, hogy valami megrezdült benne. De ugyanolyannak találtam, mint máskor, egyedül az óra és a vacsora érdekelte. Gaston úr viszont felette szerelmesnek látszott, s hogy felvidítsa és magához édesgesse feleségét, úgy játszott, ingerkedett vele, mint egy macska kölyökkel. Több nem tellett tőle, ettől fogva gyakran felkerestem az ifjú párt, és csak hamar fölfedeztem, hogy a fiatalasszony megismeri férjét, és olyan sóvár pillantásokat vet rá, mint egyébként csak az édességekre szokott. Szemmel követte minden mozdulatát, már a lépcsőházban, a szomszédszobákban meghallotta a lépését, tapsolt, ha megjelent a küszöbön, s elragadtatott, kigyúlt arca mély boldogságot és vágyat tükrözött. Szerette egész testéből, egész lelkéből, szegény beteg lelkéből, egész szívéből, szegény hálás állat szívéből. Valóban megkapó és gyermekien őszinte képe volt az egyszerű szenvedélynek, az érzéki és mégis szemérmes szenvedélynek, amit valaha a természet oltott az emberbe, s amit az ember aztán összebonyolított, eltorzított érzelmeskedésével. Gaston azonban hamar ráunt erre a szép és szenvedélyes, de néma teremtésre. Napközben csak néhány órát töltött vele, gondolván, hogy úgyis neki áldozza az éjszakáit. És Berthe megismerte a szenvedést. Reggeltől estig várta férjét, szemét a fali órára szegezve, az étkezésekkel se törődve többé, mert Gaston mindig Clermontban, Chatelguyonban, Royatban nevett. Akárhol, csak ne kelljen hazajönnie. Berthe fogyni kezdett. Minden más gondolat, vágy, várakozás, minden más homályos remény eltűnt a lelkéből. És azt az időt, amit nem tölthetett a férjével, kínszenvedésnek érezte. Gaston aztán csak hamar kikimaradozott. A Royalty kaszinóban töltötte estéit, nőkkel, és csak hajnal felé vetődött haza. Berthe mindig megvárta, nem feküdt le előbb. Mereven ült egy széken, szeme változatlanul a kis rézmutatókra szegezve, melyek csak forogtak lassú, szabályos járásukkal a fajanclap előtt, amelyről az órákat le lehetett olvasni. Már messziről meghallotta a lódobogást, felpattant, s amikor férje belépett a szobába, kísérteties mozdulattal emelte ujját az óra felé, mintha ezt mondaná. Nézd csak, milyen késő van, és Gaston félni kezdett ettől a szerelmes és féltékeny idiótától. Amellett Goromba fráter is volt, hamar fejébe szállt a vér. Egyik este megütötte Berthet. Rögtön elküldték értem. Berthen iszonyatos roham tört ki, tombolt, üvöltött. Hogy gyötrelmében, dühében, szenvedélyében-e? Ki tudná azt megmondani? Ki lát bele ezekbe a pallérozatlan elmékbe? Morfium injekciókat adtam neki, ez lecsillapította. És eltiltottam ettől az embertől, mert megértettem, hogy a házasság folytatása feltétlenül az életébe kerülne. És akkor megőrült. Bizony, kedvesem, ez a félkegyelmű, megőrült. Szüntelenül a férjére gondol, a férjét várja. Várja egész nap és egész éjjel, ébren és álmában, ebben a pillanatban is, örökkön örökké. Amikor láttam, hogy fogytom fogy, segyre az órákat bámulja, konokul, pillanatnyi szünet nélkül, eltávolítattam a házból az összes időmérő alkalmatosságot, így aztán nem tudja számolni az órákat, nem tud folyvást azután kutatni zavaros élményei közt, mikor szokott volt megjönni a férje. Remélem, idővel sikerül majd kiirtanom belőle minden emléket, sikerül eloltanom a gondolatlángját, amelyet annyi fáradtsággal gyújtottam meg valaha. Nemrégiben kísérletet végeztem vele, oda nyújtottam neki az órámat. Elvette, nézegette egy ideig. Aztán rémítő ordításba fogott, mintha a kis jószáglátása hirtelen felébresztette volna tudatában a már-már elszunnyadó múltat. Most már egész sovány, szánalmasan sovány, szemebe esett és fénylő. És szüntelenül fel alá jár, mint a ketrecbe zárt vad. Rácsot szereltettem az ablakokra, magas védőtáblákat rakattam fel, s a székeket oda erősítettem a padlóhoz, hogy ne lásson ki az utcára, ne leshesse, vissza. Jön C a férje, szegény szülők, micsoda életük lehetett. Felértünk a dombra. A doktor megfordult, és így szólt. Innen nézze meg Riomot. A város komor volt, igazi régi város. Mögötte, ameddig ellátott a szem, zöld síkság terült el, facsoportokkal, falvakkal és városokkal, s könnyű, kék ipárákba veszve, ami sajátos bájt adott a képnek. Jobbi felől, a messze távolban, magas hegyek vonultak, egy sor gömbölyű, vagy olyan lapos csúcs, mintha karddal suhintották volna le a hegyét. A doktor sorolni kezdte a vidékeket és a csúcsokat, s mindegyiknek elmondta a történetét. Én azonban nem hallgattam oda, egyre az őrült nő. Járt az eszemben, egyre őt láttam magam előtt. Úgy. Rém lett, ott lebeg, mint valami gyászos szellem, a szélesen kitárulkozó táj felett. És hirtelen megkérdeztem, a férjel mi lett? Barátomat kissé meglepte a kérdés, némi tétovázás után felelt csak. Rojadban telepedett le a járadékkal, amit kapott. Éli világát, mulat. Ahogy baktattunk visszafelé, elszomorodva és szótlanul mindketten, könnyű angol bricska robogott el mellettünk, egy telivér repítette. A doktor megragadta a karomat. Ő az, mondta, de csak a félrecsapott szürke nemes kalapot láttam s a két széles vállat, amint tova tűnt a porfelhőben.